egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent Iván Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldoggá avatták az 1953-ban vértanú halált halt Orosz Péter Pál görögkatolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton. Az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak. Közölte a Nyíregyházi Egyházmegye a távirat irodával. Orosz Péter Pál 1917-ben született Biriben, görögkatolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942-ben szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyar Komját községben kezdte. 1944. december 19-én Romzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte. A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállta Kárpátalját, és megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Emiatt papi szolgálatát éjszakánként illegalitásban faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogató parancsot adtak ki ellene. Egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását. 1953. augusztus 28-án Alsó-Karaszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában, miután nem volt hajlandó tovább menni, közvetlen közelről fejbe lőtte. Holttestét néhány nappal később titokban hantolták el egy bozótosban, Beregkövesd közelében. Később kiásták és az ilosvai rendőrkapitányság garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a Bilkei templom kertjében. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van, jelentette ki a magyar miniszterelnök a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban. Orbán Viktor az eseményen szintén résztvevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte: Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér és rendbe teszi a dolgokat. Méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is. A digitális állampolgárság program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta: a digitális állampolgárság program elindulása óta számos újdonsággal bővült az alkalmazás, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkcióknak köszönhetően generált PDF dokumentum a véradásnál is használható, tette hozzá. A videóban Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese arról beszélt: naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente mintegy 400 000 beteg szorul vérre, vérkészítményre. Hangsúlyozta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülnek a digitális állampolgárság programnak, mert a véradás előtti adminisztráció így sokkal egyszerűbbé vált. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Sportoló Nemzetprogram szabadtéri kondi park rócsójának egyik fontos feladata, hogy alternatívát nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek. Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi húsvér közösséget válasszák. Éppen ezért olyan alternatívát kell nyújtanunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sportolni, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket. nyilatkozta a távirat irodának Schmidt Ádám Sukorón a szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás 6. állomásán a résztvevők 15 sportágat próbálhattak ki. Végül az időjárásról. Hétfőn a pára és kötfoltok feloszlása után általában gomoly felhős napos időre számíthatunk, itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként legkisebb valószínűséggel a Nyugat-Dunántúlon esőzápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északi a szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai adásunkban folytatjuk a logopédia témakörében készült beszélgetésünket. Mikortól érdemes a szakember bevonása, mit befolyásol a beszédfejlődésben a cumi-cumi süveg használata, hogyan segíti a mozgás a gyerek beszédfejlődését. Mindezekre a kérdésekre választad Berecné Dobos Judit, gyógypedagógus, logopédus, tanárterapeuta. Ma a műsor befejező részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok gondolatot ejtettünk arról, hogy a képernyő mennyire káros, de van itt még a beszédfejlődés során olyan néhány tárgy akár, ami akadályozhatja a rendes hangképzést, így például a cumi használata. Mit is csinál a cumi?
A cumi alapvetően a lenti mederben tartja egy kényszerhelyzetben a nyelv testet. Amikor nincs cumija és cumi süvege egy babának, és anyamellből táplálják, amit egyébként a WHO is így határoz meg, itt említhetnénk számos szervezetet, nem tudom, hogy szabad-e konkrétat említeni, például itt Egerben az Összhang Egyesületet említeném, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, ebben segítik önkéntes formában a babát tervező, babára váró, szülés születés előtt álló kismamákat, vagy aztán a szülést követően a hangicsáló, a mindenféle foglalkozásaikon keresztül felhívják a figyelmet erre, hogy alapvetően minden tekintetben a szoptatás az, ami eleve az emésztőszervrendszernek a későbbi egészséges fejlődés tekintetében is az ildomos. Akár ha visszamegyünk idáig, a későbbiekben helyes hangképzés és helyes nyelés kialakulásában is a természetes anya mellből való táplálás a jó, hiszen ekkor a nyelv egy fölemelkedett helyzetben van, mint egy körbeöleli a nyelv csúcs, a nyelv hegy, az anyai mellbimbót, tehát amikor a nyelés megtörténik, naponta sok ezerszer azt a hatalmas erőt, azt a csontos, kemény szájpad nyeli el, tartja meg, és a nyelvnek alapvetően fönt kell, hogy legyen a helye ahhoz, hogy a nyelés helyes legyen, és aztán a kialakuló hangok a helyükön legyenek. Tehát ne legyen egy lecsúszottabb ezzéci, amikor kidugja a nyelvét, vagy a felső fogsor nyeli el ezt a hatalmas erőt, vagy az alsó fogsor nyeli el, mert ebből a későbbiekben lehet egy beszédhiba, de akár tényleg egy kóros nyelés, ami aztán az egész fogazatra, úgymond fogállási, állkapocs, állási anomáliákra, rendellenességekre csúcsosodik ki, tehát nagyon sok esetben, ha anyamellből táplálással indulhatna, és nem jönne közbe a cumisüveg, akkor ki sem alakulnának azok a dolgok, amiket esetlegesen tinikorban fogszabályozni kell, vagy hangokat, amiket tisztítani kell.
Itt azért gondolom az is számít, hogy hány évig van ez a használat.
Természetesen. És egyébként a cumi használat, illetve újszopás majdhogy nem ugyanaz abban az esetben, hogyha van egyfajta olyan újszopás, amikor ugyanúgy leszorítja a hüvelykúj a nyelvtestet, és ugyanúgy lent az úgynevezett alsó fogmederben tartja a nyelvet, és így idegződik be a nyelvtartás, illetve a nyelés folyamata.
Milyen beszédhibák jelentkezhetnek?
Hát az imént említett SZC, SZC, torszképzése, úgynevezett szigmatizmus, amikor szöszög, zsözög, csöcsög, tehát len vannak, kidugja, vagy egyszerűen csak, most nem mennék ennyire szakmailag, hogy mi a szigmatizmus, stb. Tehát a pösszesség az konkrétan kialakulhat ebből, hogy nincs a helyén a nyelv beszédkor, illetve nyeléskor.
Ez minden esetben, a cumi használat minden esetben okoz beszédhibát?
Ez olyan, mint amit tanultunk környezet megismerésére, nevelésből, ez a nem minden bogár rovar, hogy van? Nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar. Tehát nem minden esetben, de az esetek többségében igen. Vagy a mozgásfejlődési szakaszokban nem biztos, hogy minden esetben, amikor kimarad egy-egy mozgásfejlődési szakasz, jelentkezik aztán tanulási zavar, de az biztos, hogy szinte minden tanulási zavarnál, ha egy anamnézist fölveszünk, bizony volt egy mozgásfejlődési szakasz. Kimaradás, fölcserélés, idő előtti ültetés, idő előtti járatás. Tehát itt is ezt mondhatnám, hogy nem minden esetben, az esetek túlnyomó többségében igen, a későbbiekben zavart okozhat és anomáliákat, rendellenességeket.
Hát a szülő mondjuk elhatározta magát, hogy ő megnézeti a gyerekét. Hogyan épül fel az első alkalom?
Itt is két nagy úton lehetünk. Nem tudom, hogy most az alapellátásban, mert beszélhetünk egy alapellátásról, meg beszélhetünk egy magán úton történő ellátásról, úgymond. Melyikről beszéljünk? Mind a kettőről?
Az alapellátás az már az intézményben jelentkezik, tehát óvodás korban ott van logopédia, logopédus foglalkozik a gyerekekkel, erre gondolsz.
Van egy korábbi lehetőség is, ezt régebben a itt Egerben is a kórházban igénybe lehetett venni társadalombiztosítási alapon, tehát ingyenes alapon úgymond, 3 év alatt, amikor is egyfajta beszéd indulási, beszéd fejlődési nehézség állt fönn a gyermeknél, akkor ezt a védőnőn, gyermekorvoson keresztül lehetett kérelmezni, kérvényezni, elérni, hogy oda heti egyszer egy ellátásban anya a gyermekkel egyaránt részt vegyen, és a terapeutával egy egyetemben gyakorlatilag jelen legyen ezen a foglalkozáson, és nyilván füzet és tevékenység, ezeket az anya benne van az ottani heti egyszeri folyamatban, viszik haza, és akkor otthon is beépítve a mindennapokba megsegíti az indítást, illetve a fejlődést, illetve a bölcsödébe, nem tudom pontosan, hogy most ez hogyan áll föl, hogy működik, bölcsödékben nem vagyok jelen, tehát érdemes lenne esetlegesen egy bölcsödei kollégát hívni, hogy most ott ma mi a helyzet a korai vonalon, tehát a 3 év alatti szekcióban. 3 év fölött, igen, az óvodában jó esetben van jelenlévő logopédus kolléga, akiknek nyilván idejükbe, ha belefér gyermekügyileg, belefér gyermek számba, belefér, akkor meg kell nézni a kiscsoportosokat is, és hogyha a kiscsoportban van olyan, akinek súlyosan megkésett, akadályozott, tehát nem állt föl még a beszéd, vagy halmozottan torz a beszéd, hottentotta nyelv van, tehát tényleg érthetetlen, egy sajátos nyelve van a gyermeknek, akkor az ő kompetenciája lenne, hogy megnézze és megsegítse ezt a rendszert, de az intézményben lévő kollégáknak elég nehéz helyzete van, hiszen heti egyszer a füzet az egyetlen kapcsoló, ami a szülőhöz kapcsolhatja, kiadhatja az otthoni házi feladatokat, tehát nem tud élőben csak a konzultációk alkalmával konzultálni a szülővel, hogy otthon hogyan lehetne ezt a folyamatot indítani és segíteni, mert magánkeretek között nyilván ez egy sokkal egyszerűbb helyzet, mert olyan időben találkozik édesanya és gyermek egyaránt, jó esetben, én a saját rendszeremben beszélek, én magánvonalon is dolgozom, tehát én szülő nélkül, ha lehet, ugyanaz a szülő legyen jelen, édesanya, vagy aki a legtöbb időt tölti azzal a 3 év alatti, vagy akár kiscsoportos gyermekkel, vagy középsős gyermekkel, az legyen jelen, mert a heti egyszeri együttlét, a játék, az nem annyira sok, de ha az anya ott van ezen a 45 perces kis foglalkozáson, akkor a füzettel együtt viszik haza a mintát, a játékos feladatokat, amiben szép lassan bevonódik a testvér, vagy testvérek, az édesapa, nagyon sok esetben a mozaik család jelen van, halmozottan olyan világban élünk, ahol sokszor már kiscsoportos, vagy még kiscsoportos sem, de elváltak a szülők, új család, új apuka, vagy új anyuka, egy hétig itt vannak, egy hétig ott vannak, tehát két nagymama, két nagypapa, vagy négy nagymama, négy nagypapa sokkal, tehát azt tapasztalom, hogy ez megsokszorozza a beszéd, úgy mondjuk, hogy expresszív, tehát a megnyilvánuló területét megsokszorozza, hogy nem csak a szakember, hanem az édesanya, a testvérek, a több apuka, több nagymama viszik haza, és egyszerűen nem csak maga az a terület, hanem úgy minden megtámogatásra, megsegítésre kerül együttesen, tehát hatványozottan, hatékonyabban és gyorsabban lehet úgymond belökni és megsegíteni a beszéd fejlődését és az expresszív beszéd nyelvi bázis felállását.
Magyar nyelvet megtanulni nem könnyű dolog, de vannak erre jól bevált gyakorlatok. Hogy nyelved mindig jól peregjen, tanulj nyelvtörőt, mondd utánam néhányszor a következőt. Sárga bögre, remélem a nyelved még nincs összetörve. Nád a szavakkal játszani lehet, gyakorolj, hogy szépen beszél anyanyelvedet. A gyakorláshoz használjunk egy másik nyelvtörőt, mondd utánom, ha tudod,
a következőt.
Mit sütsz, kis szűcs, társós hús sütsz, kis szűcs. Mit sütsz, kis szűcs, társós hús sütsz, kis szűcs.
Hogy kifújhasd magad, legyen egy kis csücs. Egy kisgyereknek sok gondot okoz, kellőképpen recsegtetni, tán te sem tudod, hogy megtanulhass, tudok erre pont megfelelőt. Mondd utánam egyszer, kétszer az újabb nyelvtörőt.
Répa, retek, fogyoró, korán reggel, ritkán rikkant, harigó. Répa, retek, fogyoró, korán reggel, ritkán rikkant, harigó.
Milyen jó játék a szó kifacsaró.
Sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga bögre, görbe bögre, sárga 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 bögre,
sárga bögre. Az anamnézis gyakorlatilag megint a saját rendszeremből tudok kiindulni, és mindig csak a saját nevemben beszélek, hogy nálam mi a kialakult menetrend. Először én nem a gyermekkel magánberkeken belül, mert én most magánberkeken belül dolgozom alapvetően ezekkel a területekkel. Intézményen belül én a varázsjátékkal, szocio-emocionális pedagógiai terápiával dolgozom, ezért csak a magánvonalban tudok most konkrétan ezekkel a pöszesség, hadarás, dadogás területekkel erről szót ejteni. Tehát az anamnézis alatt én konkrétan azt értem, hogy első ízben az édesanyával mindent átbeszélünk, onnantól kezdve, hogy kívánt, nem kívánt-e a várandóság, és visszamegyünk egészen a fogantatásig, és itt nagyon gyakran megjelenik az is, hogy ő hogyan született, az ő anyagyerek kapcsolata, tehát mi van az édesanyában, saját magával, saját magára vonatkozóan, hogy zajlott a várandóság, hogyan indult ez a szülés-születés, mi történt a szülés-születés közben, mi történt a szülés-születés pillanata után, tehát ez az újszülött baba, ez rögtön oda kerülhetette hozzá, vagy azonnal elszaladtak vele, mert nem lélegzett. Vágtak-e rögtön köldökzsinort, vagy azt a köldökvért még, ami a levágott köldökzsinórban, miután nem pulzált, azt még magához vett. Tehát nagyon árnyalt ez az egész történet, ami az anamnézisben szerepel. Igen, aztán a szülést követően volt-e az anyánál, az aranyóra úgymond megtörtént-e? Aztán meddig, mennyi időt töltöttek benn? 24 órában, tehát roomingban volt-e a baba az édesanyával, vagy elkülönítve volt inkubátorba? Kapott-e kékfényterápiát, kezelést? Vagy esetlegesen császármetszéssel jött a világra, ami már egy más dolgot von maga után, és mindenre magyarázatot is adhat, hiszen aki császármetszéssel, mint az én elsőszülött gyermekem, aki 18 és fél éves született, az már eleve indikálja azt, hogy a primitív reflexek nem kerültek legátlódásra, mert nem természetes folyamatban született meg ez a baba, tehát biztos, hogy a primitív reflexek nem kerültek legátlásra, és eleve az idegrendszer egy egészen más aspektusban fejlődött. Tehát az anamnézis mindezekre kitér, hogy aztán a születés után a hozzátáplálás de előtte anyatejjel történt, szoptatott baba volt, cumis-cumis üveges baba volt, kapott-e tápszert, mikor kapott tápszert, mikor indult a hozzátáplálás, és hogyan. Főzött otthon az édesanyja, vagy pedig üveges bébi ételt kapott. Milyen gyermekbetegségek, balesetek, kórházi, anya volt-e távol, vég nélkül sorolhatnám.
Ez mind-mind befolyásolja a későbbiekben azt, hogy az ő idegrendszere hogyan fog érni, és emiatt az ő beszédfejlődése milyen lesz?
Kedves Reni, nagyon jó a kérdés. Sok műsoridőt tölthetnénk el együtt. Az, hogy az anamnézisben mire térünk ki, azt mindig az adott tér és idő határozza meg. Minden befolyásol minden. A biológiai túlélésünk érdekében, ahogy mi ide a világra születünk, mint ember, 700 évre visszamenőleg az összes felmenőnk, akitől megörököljük azt, hogy mit kell túlélni az ideérkezésnél, az onnantól kezdve befolyásolja az egész fejlődési folyamatot egy újszülöttnél. De hogyha egy kicsit le akarjuk magvasítani, slankítani, akkor azt mondom, hogy legalább a vér szerinti édesanya és édesapa a következő élet, tehát a megfogant baba foganási ideje előtti egy évben az érzelmi, emésztőrendszeri, egészségi állapota, a bél állapota, amiben a fogantatás előtt az édesanya, vér szerinti édesapa, édesanya van, az nagyon erősen már a biológiai rendszerét meghatározza a világra jövő újszülöttnek. És akkor ne is beszéljünk arról, hogy mit történik egy fogantatástól számított méhen belüli fejlődés, szülés, születés, indulás, szülés, születés, közbeniség, szülés, születést, követőség, mozgásfejlődés, stb. Minden befolyásolja.
Tehát akkor befolyásol minket a múlt, és befolyásol nyilván a jelen, és itt azért meg kell állnunk egy picit arra a gondolatra, hogy mik is ezek a leggyakoribb problémák, amik jelenleg, mert hát nyilván a mostani jelenünk egész más, mint egy 20-30 évvel ezelőtti gyermeknek a jelene, de erre majd ugye vissza fogunk térni egy későbbi időpontban, hogy valóban így van-e. Mik a leggyakoribb beszéd hibák?
Amivel engem leggyakrabban megkeresnek, arra gondolsz most, kedves Reni. Hát ez a úgynevezett beszédindulás nehézségei.
Tehát akkor egészen kicsiknél?
Egészen kicsiknél. Tehát így a legkisebb gyerekeim azok ilyen 2 évesek, akiknél. És aki a mai világban a túlhajszolt, túlpörgős, úgy is mondhatnám, hogy folyamatos, szimpatikus idegrendszer bekapcsoltsági állapotban lévő világban, tehát a folyamatos stressz jelenlétében, hiszen a stressz alatt azt értjük, hogy ez a folyamatos alkalmazkodásban lét. Tehát most nézzük meg őszintén, hogy akik mondjuk bölcsödébe elkezdenek, csak mondjuk 1 éves koruktól járni, alkalmazkodni kell az idegrendszernek, onnantól kezdve, hogy korán kelni, már rohanunk, gyorsan öltözni, gyorsan menni, időbe odaérni, édesanyának rengeteg területen meg kell felelni, helyt kell állni, alkalmazkodni kell az idegrendszernek A-ból B-be, B-ből C-be. Ez egy folyamatos készültségi állapot, ez egy folyamatos stressz állapot, és erre a biológiai rendszerünknek folyamatosan az a válasza, hogy meg kell küzdenem, vagy el kell futnom. Ütnöm kell, vagy futnom ahhoz, hogy ezt megugorjam, mert régen akkor volt ez az állapot hajdanán, amikor még ott az ősemberi szekcióban gondolkodunk, és hozzáteszem, akik most születnek 2025-ben, a biológiai megszületésünkben, mint élőlény, nincs különbség most, vagy több 10 000 évvel ezelőtt megszületettként, a túlélési programunk ugyanaz, a túlélés, a test túlélése, ami működtet bennünket, nem tudja az a baba, aki megszületik 2025-ben, hogy neki mondjuk a szűkös anyagi helyzet miatt akár 1 éves korába el kell mennie az óvodába, neki legalább egy minimum 3, de inkább 6-7 éves koráig egy nem stresszes, egy nem alkalmazkodó állapotba kellene, hogy legyen az optimális idegrendszer fejlődés tekintetében, azaz én tudjam nézni azt, hogy hogy fúj a szél, és tapasztalhassam magam kinn a térben, mint régen, mert ahogy megszületek, abban ma nincs különbség a több tízezer évvel ezelőtt megszületendő biológiai húsvér lényként.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésem még lesz, ezen kívül is várlak vissza szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a beszélgetést, neked is, kedves Reni, és a hallgatóknak is.
Jön a tél, zivatar készül már, boros út fellege száll. Tekerek, kavarok, táncot jár, csupa fa levél a táj. Felültünk mérlányt a sír, mint a gyöngy a könnye hull. A világ közepén lassacskán csupa égi könyvbe borul.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédus tanárterapeutával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tummerer Éva borturizmus vezetővel a családi vállalkozásukról, valamint a borturizmus érdekességeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Szeretettel köszöntelek rádiunk mikrofonjánál.
Én is szeretettel köszöntelek.
A családi vállalkozásotok 1984 óta működik itt Moszkvajon. Nálad egyértelmű volt gyerekkorodban már, hogy viszel tovább a vállalkozást, és hogy ezzel fogsz foglalkozni? Mesélj erről.
A jelenlegi vállalkozás a borászat, amikor én még gyerek voltam, ez még nem volt. Képben már volt, de még ugye ez nem volt elindítva, mert apáik előtte mással foglalkoztak. Tehát az is egy családi vállalkozás volt, vágott virág termeléssel foglalkoztunk Egerben, és amikor elkezdtem a gimnáziumot, akkor vágtunk bele ebbe, tehát a szülészet az első telepítések elindításába, akkor abban nagyon aktívan részt vettem. De az én pályaválasztásomban ez úgy akkor még nem fogalmazódott meg, sőt, akkor emlékszem, hogy még orvosnak készültem gimi első évében, és körülbelül a harmadikban jött az, valahogy bekúszott a gondolataimba, hogy vendéglátás. És akkor a vendéglátó ipari főiskolára mentem tovább. Akkor még úgy maga a borászkodás és maga a borászat sem volt annyira érdekes számomra, ugye a vállalkozás már elindult, ugye először csak a szőlészet, utána ráépült a borászkodás, és amikor ide kiköltöztünk Noszvajra, akkor adódott az a lehetőség, hogy itt érdemes lenne vendéglátással is foglalkozni. És én amikor elvégeztem a főiskolát, akkor munkavállalóként elkezdtem dolgozni valahol, és teljesen más területen, tehát nem is vendéglátásban, de úgy hamar azt éreztem, hogy hú, nekem inkább magamnak kellene valamit csinálni, tehát mint apáék, hogy vállalkozóként, mert akkor egyrészt az időmet én tudom beosztani, másrészt annyit dolgozok, amennyit szeretnék. És akkor el is indítottuk így szép lassan, 94 óta vagyok vállalkozó, tehát 94 óta ezt a kicsit először lassabban, kezdetlegesebben a vendéglátást, és akkor később már ugye elég kibővítve, sőt, utána jött ugye a szállásszolgáltatás is. De először úgy volt, hogy a vendéglátás, én arra is fókuszáltam, meg úgy mindig is azt éreztem, de még ez most is így van, hogy nekem ez az utam, és hogy ez a mániám, a megszállottságom. És amit addig borkóstoló, borvacsorák szervezése, tehát azért a vendégeknek tovább kellett, hogy adjam, amit mi képviselünk, amit mi itt elindítottunk, és akkor úgy jött sokszor az az érzés, hogy nem mindig tudom hitelesen átadni, mert ahhoz jobban bele kellene látnom, vagy jobban bele kellene mélyednem. És ugye a vendéglátás, oktatás az erre nem adott sok lehetőséget, és akkor elvégeztem már így felnőtt képzésben egy borásztechnikus képzést. Tehát, hogy ott is legyen elmélet, legyen egy kis gyakorlat, és akkor már érezzem azt, hogy amiről beszélek, azt tudom is, hogy mit jelent. És akkor így jött végül is a borászkodás. De megmaradt az a feladatom, meg az a munkám, hogy a borászattal összefüggően, de én a vendéglátás résszel foglalkozom, tehát magában a borászkodásban nem is tudnék emellett részt venni, mert nem lenne se időm, se energiám rá.
Azért ez egy elég férfias szakma szerintem, nem? A szőlészkedés, borászkodás, de én legalábbis azt gondolom, hogy kicsit ilyen férfiasabb irány. De hogy élted ezt meg nőként, amikor belekezdtél ebbe a technikus képzésbe, és utána az egésznek az átlátásába?
Ott is voltunk sokan lányok, nem is tudom, talán többen, mint fiúk egyébként, és most így hallva ezt a mondatodat, biztos nagyon sok borászlány és borászhölgy és borászasszony kaptál fel a fejét, hogy nem csak férfias szakma ez, vagy munka ez, de nagyon sokan vannak egyébként borásznők. Persze a fizikai része nyilván az megterhelő, de az egészet átgondolni, átlátni, irányítani, az irányvonalat megadni, és az embereket, akik ezzel neked fognak foglalkozni, őket megtanítani, elirányítani, az nem feltétlen férfias. És sokszor hallani azt, hogy a nőknek a kóstolási érzéke még kifinomultabb, mint a férfiaké. Ezt lehet, hogy férfiak cáfolnák, nem tudom, de sokan vannak, akik nagyon-nagyon jól kóstolnak.
Egy óriási felelősség van rajtad, vezetőként most már.
Most a borászatunk az úgy épül fel, hogy ugye az én vállalkozásom, a vendéglátás, az egy külön vállalkozás. Tehát én ezt irányítom, az én dolgozóimat irányítom, és akkor van a borászat, ahol a családi gazdaságnak vagyok tagja, és bár sok mindenbe belelátok, sok mindent átlátok, de azért azt nem én irányítom, azt az öcsém irányítja. Egy vállalkozás irányítás, én azt érzem, sok energiát, sok felelősséget. A munkád iránt is, a vendégeid iránt is, és a embereid iránt is, tehát a dolgozóid iránt is. Nagyon sok önfeláldozást, ezt láttam is a szüleimnél annak idején, tehát ők, amikor eldöntötték, hogy ugye vállalkozók lesznek, és ők ezt elég korán eldöntötték, mi pici gyerekek voltunk, amikor ők már maszekként kezdték abban a rendszerben még a közös életüket. Tehát akkor én láttam, hogy mivel jár. Tehát láttam azt, hogy ha ők ezt komolyan gondolják, és el akarnak jutni a terveik megvalósításához, akkor azért miket kell feláldozni. Mennyiszer nem mentek nyaralni, mi mindent nem vettek meg maguknak. Talán mi most már ezt egy picit az ő életükből is tanulva máshogy látjuk, vagy máshogy tudjuk kezelni, de az biztos, hogy mindig nagyon át kell gondolni azt, hogy, és nagyon jó meg kell szerezni a saját életedben is, hogy beleférjen a gyerekek felnevelése, és utána természetesen, ha már fel is nőttek, de később pedig a kapcsolattartás, akkor a család többi tagjával, tehát hogy legyen család életed is, magánéleted is.
Én idő. Akárha belefér, bár ennyi minden mellett nem biztos.
Egyébként most vagyok szerintem körülbelül abban a korban is, meg élethelyzetben is, hogy ez most már hangsúlyt kapjon. Igen, tehát egy sokkal több hangsúlyt kapjon, jobban figyeljek, és jobban is figyelek erre. Meg ilyen utazások, még ha rövidek is, tehát egy kicsit kiszakadjál ebből. Volt azért jó sok év az életünkben, amikor nyilván gazdasági okok miatt nem nagyon tudtunk időt szakítani, semmilyen pihenésre, utazásra, meg is volt az ára, de kellett hozzá, hogy ide eljussunk, ez biztos. És hát most már talán egy kicsit más, hogy lehet kicsit kevesebb ráfordítással, vagy kicsit kevesebb önmagadból való feláldozással folytatni. Olyan családdal kell rendelkezz, hogy ők ezt elfogadják, és partnerek legyenek benne.
Te ugye egy nagy példát kaptál a szüleid által, és a te gyerekeid is példát kapnak. Rajtuk látod egyébként, hogy tovább vinnék ezt szívesen? Szerinted?
Rajtuk pont azt látom, hogy ők hamarabb tanultak abból a mondjuk akkor úgy, hogy a mi hibánkból, hogy mindent félretéve túl sokat szendeltünk magunkból a munkának. Tehát ők már ezt máshogy látják. A vendéglátást ezt nem viszik tovább, az úgy nagyon úgy néz ki. A borászatban részben bekapcsolódnak, vagy a borászat munkájába. Más generáció azért. Van felelősségvállalás, tudnak is dolgozni, de már az én idő és a munka aránya az ő életükben más egyensúlyban van, mint a miénkben volt. Már okosabban csinálják szerintem, vagy már most ezt látják másoktól is, nem tudom, mi meg azt láttuk valószínűleg. Annak idején nem is nagyon emlékszem, sőt, én azt mondom, hogy nem emlékszem, hogy beszéd téma lett volna az, hogy én idő.
Térünk rá egy kicsit magára a borászatra, illetve itt a vidékre, az adottságokra. Úgy tudom, hogy azért ennek jóval hosszabb múltja van, mint mondjuk 30 vagy 40 év. Erről mesélj egy kicsit ennek a történetéről.
Igen, mi úgy kezdtünk bele az első telepítések termőre fordulásakor a borászkodásba, ugye akkor még Egerben éltünk, tehát mi gyütmentek vagyunk, de azt gondolom, hogy elég jól be tudtunk illeszkedni, hogy Egerben volt két kis pincénk, és akkor ott indult a maga borászati munka. És egy pár év elteltével azt éreztük, hogy kinőttük azt a két kis pincét, és ott sajnos nem volt lehetőségünk bővülni, nagyobb teret kapni a munkának, és hát egy kicsit a szerencsének, kicsit egy ismerős ajánlásának köszönhetően kerültünk itt a Noszfajra. Volt itt egy TS pince, jó régóta, 10 éve üresen állt, használtam kívülállt, és akkor erre tudtunk ajánlatot tenni, mert hát az első megtekintés után apáik bele is szerettek a környezetébe, a pince adottságaiba, a lehetőségekbe, amit akkor már apa belelátott, pedig hát akkor még sokkal-sokkal kisebbek voltunk, de ő már látta, hogy hova lehet itt esetleg eljutni. Ez már 92-ben volt, akkor költöztünk ki, akkor lakni is kiköltöztünk. Az is elég sok lemondással járt, tehát voltak etapok, barlanglakás, tetőtér, utána normál ház. Wow. Tehát ennek voltak lépcsőfokai, és onnantól kezdve ugye már ez az egy telephely, amit a borászatra használunk, tehát minden itt történik. A legtöbb szőlőterületünk az itt Noszfaj környékén és a pince környékén helyezkedik el, tehát ide érkezik be a szőlő, feldolgozás itt történik, a borkészítés is innen értékesítünk. És most már 33 éve ugye használjuk ezt a pincét, hát menet közben ez is kicsi lett, de itt volt lehetőségünk még hozzá bővíteni. Tehát amikor ide kerültünk, akkor volt körülbelül 2000 négyzetméteres a pincerendszer, most már 4000 négyzetméter. És tényleg régebbi a története, tehát a mi időnk az ugye 33 év jelenleg, a TSZ még egy 30 év, és akkor előtte egy nemesi család tulajdonában volt, az államosításig, tehát államosításra került a birtokok, a Galasi családnak a nemesi birtoka volt, és akkor komoly kis gazdaság, körülötte kastéllyal, földekkel, szőlőterületekkel, állattartással, ők alakították ki a pincét, tehát most körülbelül 120 éves a pincerendszer.
És milyen szőlőfajtákat termesztettek?
Nagyon széles választékkal dolgozunk. A szőlőfajták azok, mikor kezdtünk telepíteni, akkor 6 fajtával indultunk. Akkor ugye talán a legtöbb fajta a bikavérre koncentrált, tehát a bikavérrehez szükséges fajták és egy-két fehér fajta mellett, így indult a telepítés. És akkor ez így szép lassan menet közben szakmai kíváncsiságból fakadóan, kicsit a piac figyelésével, nyilván a nyugat-európai piac figyelemmel kísérésével mindig jött egy-két-három új fajta választékba, tehát azért ez alakult így az elmúlt 40 év során. Hát jelenleg körülbelül 20 fajta szőlővel dolgozunk, sok világfajta, kevesebb magyar fajta, vagy kárpát-medencei fajta, és ráadásul ebből még szélesebb a kikerülő borválaszték, mert nagyon sokat házasítunk. Van néhány fajta bor, és sok kövét állítunk össze. Van olyan évjárat, hogy 25-30 féle borral vagyunk jelen a piacon. De ez jó, mert különböző stílusú borok, különböző technológiával készült borok, nagyon széles fogyasztói réteget el tudunk ezzel érni.
Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tummerer Éva borturizmus vezetővel a családi vállalkozásukról, valamint a borturizmus érdekességeiről beszélgetünk.
Ugye az egész vállalkozás megálmodója apa volt. Ő sajnos 4 éve meghalt. Ő szőlészetet tanult egyébként, tehát ez a szakma szakmája volt, a borászat nem. Tehát ő ezt később tanulta meg hozzá, de ő ezt tervezte el az életének, hogy életcéljának, hogy felépítsen egy ilyen vállalkozást. És ugye anyával voltak ketten az abszolút végzői, irányítói, kigondolói, ötletelői és végrehajtói, tehát tényleg így át az éjig. Nagyon sok éven keresztül, tehát amíg úgy, mert apa végig szinte tényleg, anya is egyébként, tehát amíg a fizikai munkát, mindent, tehát tartályra felmászni, a traktorozástól kezdve mindenből kivették a részüket, és akkor most jelenleg ez úgy alakult át, hogy anya még kap azért feladatokat, de inkább olyanokat, ami nyilván már kevésbé fizikai megterhelés, hanem a címkéket ő tervezi, tehát nagyon sok olyan megjelenéssel kapcsolatos, vagy akár marketinggel kapcsolatos feladatok, amiket ő számítógépen nagyon ügyesen kivitelez, ezzel ő szokott foglalkozni, és akkor ugye hárman vagyunk testvérek, hát az öcsém vette át egyrészt a vállalkozás vezetését, ő az ügyvezető, másrészt a szőlészetet, szőlészet irányítását, ők a feleségével mindenképpen szőlészek, és akkor ők irányítják a dolgozókat, tehát ők felelősek a telepítéstől kezdve a szüretig végig a szülőért. A hugom, ő egy másik irány, tehát ő másra tette fel az életét, sportoló volt egyébként, úszó volt, és lovakkal foglalkozik. Tehát az egy külön gondolat, hogy az a lovak, és akkor ott a pince mellett van egy kis lovarda, ő ott tart lovakat, és akkor így a borturizmus mellé a lovas turizmussal kapcsolódik be, tehát dűlőlovagoltatás, gyerekeknek lovagoltatás, ugye van azért nagyon sok szálláshely, ahonnan családok is lejöhetnek, és szeretik, tehát sokan igénybe is veszik, hogy egy kicsit kimozdulni, mert a szőlő nagyon szép, tehát szőlőben akár sétálni, akár lovagolni, az egy nagyon szép tájelem, és úgy látszik, hogy akik ilyen borvidékre jönnek pihenni, kirándulni, erre is kíváncsiak. És akkor az én feladatom meg a borturizmus, tehát így a pincénél lévő, és a szállással összefüggő vendéglátás.
Erről egy kicsit mesélsz még részletesebben, hogy hogyan néz ki egy ilyen borvacsora, hogyan készültök rá, vagy az egyes rendezvényeiteket hogyan kell elképzelni?
Két helyszínen zajlik, de egyszerre csak egy helyszínen, csak két lehetőség van, két irány van. És a két irány az nagyon, szinte azt mondom, hogy a két véglet. Mert a pincészetnél ott kemencéink vannak, és ott a nagyon hagyományos vendéglátást folytatjuk, tehát kemencében készül cseréperényes ételekkel, viszonylag egyszerűen elkészíthető ételekkel, de különböző menüket tudunk kínálni, és akkor abból a vendég kiválasztja, hogy melyiket szeretné arra az alkalomra. És akkor ott ugye egy picit bővebb annyiból a program, hogy meg tudjuk mutatni a pince hátteret, tehát ez van egy pince körbevezetés, elmeséljük a gazdaság történetét nagyjából, mint ahogy most neked elmeséltem, egy kicsit a pince történetét. És akkor utána van egy külön kóstolópincénk, ott leülünk, és a borkóstolás mellé jönnek ezek a kemencés ételek. Hagyományos olyan szempontból, hogy az ételek nagyon hagyományosak, és van egy borkóstoló, van egy étkezés mellé, de nincs nagyon a kettő szigorúan összehangolva. Uh-huh. Viszont amit itt a magtárfogadóban kínálunk, tehát egész más jellegű rendezvények vagy borvacsoráink vannak, leginkább borvacsorák, azért mondom ezt, mert általában ez a jellemző. Inkább ezek a kifinomultabb étkezések, gurmé jellegű degustációs borvacsorák, amiket tartunk, tehát szépen felépített, egy szép ív mentén felépített sokfogásos, 5-6 hétfogásos, attól függ, hogy milyen rendezvényről van szó. Menüsorról van szó, ahol a borokat, amit mellé kínálunk, nagyon összehangoljuk az ételekkel. Tehát itt sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy melyik étellel melyik bor illeszkedik jobban, vagy passzol össze jobban. Ráadásul most egy új fajta kóstolás és étkezés programot találtunk ki, vagy viszünk most így most már egy éve. Az lett a neve, hogy kulináris randevú. Minden nagyobb fogás mellé két bort illesztünk, hogy egy kicsit játékosabb legyen a kóstoló, hogy megnézzük, hogy a két bor közül is pici különbség lehet, sőt van a borok között, megnézzük, hogy azzal a fogással a kettő közül is melyik passzol jobban. És mivel az ízlésünk is, tehát minden fogyasztó ízlése egy kicsit más, nyilván mi az ajánlással tudjuk egy kicsit befolyásolni, meg azért olyanokat választunk, ami mind a kettő jó hozzá, csak az egyik lehet, hogy egy kicsit jobban, vagy mondjuk a te ízlésednek az passzol jobban azzal az étellel össze. És így általában meg is szoktuk a vendégekkel utána beszélni, hogy a melyik miért jobban vagy kevésbé jól illeszkedik. Tehát olyan izgalmasabbá teszi a kóstolót.
Szerintem ez is önmagában egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ilyen kreatívnak lenni mindig, nem? Tehát ez egyébként is a női energia szerintem ebben is rejlik valahogy, hogy mi talán kreatívabbak tudunk lenni, és mindig játszani valamivel, új gondolatokat hozni. Ez benned is ugyanígy van, gondolom, hogy mindig valami újat kitalálni, és picit felfrissíteni, megszínesíteni, ugye? Akár egy ilyen programot.
Tehát ez nagyon, és azt gondolom, hogy szükség is van rá. Főleg azért, mert rengeteg visszatérő vendégünk van. Tehát nagyon sok olyan vendégünk van, akiket 20 éve, 25 éve ismerek, és azóta visszajárnak. Én magam érzem azt sokszor, hogy valamit változtatni kéne. Egy picit hozzátenni, egy picit más irányba menni. Hát most ez, amit említettem az előbb, ez a kulináris randevú, összekapcsolódik egy másik új ötlettel, hogy ugye a fogadunk az egy 240 éves épület. És a jelenlegi borvacsoráink, azok multidéző borvacsorák, mert régi szakácskönyvek receptjeit dolgozzuk át, tehát az ötletet mindig onnan merítjük, és akkor azokat az ételeket egy picit a mai stílusra, elvárásra, konyhatechnológiára és alapanyagokra dolgozzuk át, és úgy áll össze a menüsor, tehát multidéző kulináris rendezvú. Tehát mindig kell valami kis új ötlet, de szerintem én ebben nem szűkölködöm, még lehet, hogy nem is kellene ennyi, hogy mindig behúzik valami új elgondolás. Ez jó, mert nekünk is, ugye az én kis csapatom, mi nem vagyunk sokan, így a vendéglátásban, de talán nem válik unalmassá. Tehát mindig hozzá tudunk tenni valami újat, mindig egy kicsit nekünk is izgalmas, picit változatos.
Az utóbbi években azért elég sok díjat is nyertetek a boraitokkal. Melyik a legkülönlegesebb számodra, mit tudnál kiemelni, vagy egyébként ezeket a sikereket hogyan élette meg?
Az elmúlt 40 évben rengeteg érem, ami egy-egy borhoz kapcsolódik, mert az nagyon-nagyon sok példát kellene összeszednünk, hogy és kiemelnünk fajtákat, stílusokat, és itt könnyebb fehérektől a egész komoly nehéz vörösekig szinte mindent nyert már, és a pezsgőnk is. Talán három ilyen nagyobb jelentőségű díj az életünk, ugye a vállalkozás életében. Ugye apát 95-ben választották az évborászává. Ő akkor a ötödik volt Magyarországon. Ez volt az első olyan óriási nagy elismerés, hiába voltak előtte már aranyérmes borok, ami az egész munkásságát elismerte. Akkor utána, hát előző évben és 96-ban is, tehát két előtte és utána évben, pont a borversenyek, az országos borverseny eredményei alapján a legeredményesebb magántermelő volt. Ezt kétszer is megkapta, és akkor utána 11-ben pedig az év pincészete díjat. És ez pedig azért fontos talán számomra, vagy fontosabb egy kicsit, mert ott már nem csak a borászkodás, szőlészet, borászat, hanem minden, ami ehhez a gazdasághoz kapcsolódott, tehát év pincészete, tehát a vendéglátás is, tehát mi is benne voltunk. És ez egy ilyen talán a legkomplexebbnek mondható díj volt. Azt éreztem talán legjobban így magaménak is az eddigiek közül.
Nőként és női vállalkozóként mire vagy a legbüszkébb? Nyilván nem mondtad, hogy a vendéglátás az a szíved csücske, és hogy ez a díj főként, de hogy te hogyan élsz a mindennapokban ezzel a gondolattal, ezzel a tudattal, hogy neked női vállalkozóként és vezetőként kell irányokat mutatni.
Akkor kiemelnék egy nagyon fontosat, amiről azt érzem, hogy az, annak úgy nagy jelentőséget tulajdonítok, és egy kicsit kevésbé fontosat. Tehát a nagyon fontos, nem is tudom, visszacsatolás, vagy eredménye és elismerése annak, hogy mondjuk én nőként tudom vezetni ezt a vállalkozást, és tudom végezni ezt a vendéglátást, az az, hogy rengeteg visszatérő vendégünk van, és rengeteg ezekből a vendégekből barátként jön vissza. Tehát örömmel, öleléssel, puszival, ajándékokkal, tehát nem úgy jönnek, mint ahogy igénybe veszel egy szolgáltatást, hanem jó érzéssel jönnek vissza, és ez ugyanolyan érzés számunkra is, hogy őket megint itt köszönhetjük, évente akár többször is. Ez a legnagyobb megerősítése annak, hogy amit csinálok, az valószínűleg jól csinálom. A másik, hogy az a kis csapat, akivel együtt dolgozunk, aki szinte a második családod, mert ugye a vendéglátásban elég sok órát töltünk együtt, a ébrenléti órákból, ahogy az egy jó csapat legyen, egy összeszokott és együtt nagyon jól dolgozni tudó kis csapat legyen, és én azt gondolom, hogy én ezzel is elégedett lehetek. Tehát, hogy valahogy úgy tudok példát mutatni nekik, menedzselni őket, de hogy ugyanúgy együtt dolgozni velük. Tehát nem csak elvárni, elmondani, hogy mit kérek, hanem ugyanúgy velük megcsinálni. Érezzük is együtt jól magunkat munka közben is, mert ez viszont a vendégnél is lecsapódik. Tehát ezt a vendég is megérzi, hogy ez egy jó munkahely, itt szeretnek dolgozni, és ha más tudsz átadni. Talán ez a kettő a legfontosabb.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked és nektek.
Nagyon szépen köszönjük, köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tummerer Éva borturizmus vezetővel a családi vállalkozásukról, valamint a borturizmus érdekességeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,